Kedves hallgatóink, a kalendárium lassan véget ér, én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Rácz Dorottya és a szerkesztő Süveges Gergő nevében is. Babuts Krisztát hallották.
Napi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Kiskörösön FM 88,4. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
Mindössze 66 éve 1960-ban került forgalomba a világ első fogamzásgátló tablettája, Amerikában persze. Nem lehet eltúlozni a jelentőségét. Felszabadította a párokat. A nők azóta rendelkezhetnek szabadon a testükkel. És nagy szerepe volt a 60-as években a hippik, virággyerekek, kommunák szexuális forradalmának megjelenésében is. Lényegét tekintve ma is ezt használják a nők milliói. Igaz, már nem csak tabletta formájában. A 60-as évek után, mivel már nem kellett aggódni a nem kívánt terhességek miatt, jóval szabadosabbá váltak a szexuális szokások, ami viszont a nemi betegségek gyakoribbá válását hozta magával. Az AIDS megjelenése idején a 80-as évektől ismét óvatosabbá váltak a párok. Divatba jött a monogámia és az óvszer használat. Ám az ezredforduló után, amikor krónikus betegséggé szelídítették a HIV-fertőzést, újra fellángolt a promiszkuitás. Ami persze ismét magával hozta a nemi betegségek számának emelkedését. Mára ez minden európai országban több tízszeresére nőtt. Közülük is kiemelkedik a szifilisz, amit tavaly Magyarországon 2400 betegben igazoltak. Drámai szám, hogy szintén csak tavaly 91 szifiliszes kisbaba született, és 26-an közülük meghaltak. A fogamzásgátlásról és a szifilisz elleni védekezésről beszélgetünk. Először egy házaspárral, a riporter Pilisi Csenge.
Mióta élnek együtt, vagy mióta egy
30
pár?
Éve, 30 éves házasok vagyunk.
Akkor ez már diák szerelem, nem?
Nem egészen, de fiatalon ismerkedtünk meg, igen.
Amikor összekerültek, megbeszélték, hogy mondjuk a szexuális életük hogy fog alakulni, hogyan védekeznek?
Természetesen. Én azt gondolom, hogy annyira már nem voltunk fiatalok, tehát nem voltunk gyerekek, hogy úgy mondjam, tehát tudtunk erről beszélni. Mi még tablettával védekeztünk, tehát mi azzal kezdtük, mert mi elég hamar eldöntöttük, hogy egy pár kívánunk lenni, és azután, amikor a gyerekeket már vártuk, akkor óvszerrel védekeztünk. Mert akkor még a tabletták olyanok voltak, hogy kellett egy kis tisztulása a szervezetnek ahhoz, hogy a gyerek egészséges legyen.
Bevált?
Szerencsére semmi probléma nem volt. Ez a módszer tökéletesen működött, két gyerekünk született, és azt követően visszaálltunk akkor még a tablettára.
30 év alatt egyébként nyomon követte, hogy mi mindent hoztak be esetleg ezen a téren, vannak-e új szerek, új védekezési módszerek?
Abban az időben jött be a spirál, tehát akkor terjedt el. Én attól idegenkedtem egy picit. Ez mondjuk főleg amiatt volt, mert fémérzékeny vagyok, mint kiderült. Körülbelül ennyi volt az én egyéb téma felé való érdeklődésem. Úgyhogy nem választottunk mást.
És ebben segít egyébként a választásban a gyerekeinek?
Mikor abba korba kerültek, ugye akkor már nem csak az anyukának a felvilágosító tevékenységére támaszkodhattak, hanem akkor már volt internet, és egyébként szabadabb is lett a világ. Tehát a lányok egymás között erről jobban tudtak beszélgetni. Mi is beszélgettünk erről, de olyan szinten már nem volt erre szükség, mint az én időmben. Ők már maguk választottak, és maguk döntötték el, hogy mit szeretnének.
De 30 évvel ezelőtt is fontos volt, hogy erről beszéljenek, és gondolom azóta is ezt meg kellett, hogy beszéljék a párjával. Ez azt jelenti, hogy egy párkapcsolatban ennek fontos szerepe van, hogy felelősen vállalják ezt is, meg egymást is.
Igen, mindenképpen. Nekünk szerencsénk van, azt hiszem, mert mi erről mindig tudtunk egymás között beszélni. Mind a ketten ezt így gondoltuk, hogy a gyerek is és az együttlét is közös felelősség. Azt gondolom, hogy most is meg kell beszélni a pároknak. Szerintem megbeszélik. Legalábbis az én gyerekeim biztosan. Remélem, hogy ez ma már nem tabu téma a párok között, hanem erről nyíltan tudnak egymás között beszélni.
Ma már rengeteg módszer áll rendelkezésre, ha valaki a fogamzásgátlásra keres megoldást. Ezeket dr. Keszthelyi Márton, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának adjunktusa ismerteti.
Nyilván általában a nőkről beszélgetünk majd, de azért említsük meg, hogy lehetséges-e a férfiaknak is valahogyan védekezni.
A férfiak fogamzásgátlását illetően hadd lépjek egyel távolabb. A fogamzásgátlókat úgy tudjuk kategorizálni, hogy vannak azok a módszerek, amik hormonon keresztül hatnak, hiszen a hormonális ciklusba kell beleszólnia ezeknek a technikáknak. Ez a nőknél az ovulációnak a leállítását, vagy elnyomását eredményezik, és vannak azok a módszerek, amik egy barriert képeznek, tehát nem engedik, hogy eljussanak oda a spermiumok, ahol a petesejtekkel találkozhatnának. Olyan férfiakra jóváhagyott fogamzásgátlási módszer, ami a spermiumoknak az érését akadályozza, olyan jelenleg Magyarországon nincsen.
Mert egyébként a világon van, használnak ilyet?
Ezeket folyamatosan tesztelik. Ezek alapvetően hormonokon keresztül hatnak. Ezek a hormonok a spermiumoknak az éréséhez kellenek. Ahogy a testépítőknél is ezeket a hormonokat külső módszerekkel viszik be, tesztoszteronról van szó, ezek elnyomják a spermiumoknak a normál funkcióit, felerősítik a tesztoszteron hatását, és ez tulajdonképpen fogamzásgátlóként tudhatni. Sose az a kérdés, hogy tönkre tudunk-e valamit tenni, hanem a kérdés inkább abban rejlik, hogy ha szeretnénk, akkor vissza tudjuk állítani ugyanolyan biztonsággal, mint amilyen magabiztossággal azt eltüntettük, és a férfiak esetén ilyen módszer jelenleg nincsen, csak a barrier módszerek, vagy az anatómiai destrukciója annak, hogy a spermiumok oda feljussanak, ahova szeretnénk.
Jól értettem-e, hogy amit a testépítők használnak hormonokat, azok egyben férfi meddőséget is okoznak?
Ezt látjuk, igen, hogy tönkreteszik a spermiumoknak az érését, és sokaknak van egy olyan mellékhatása, hogy a nemzőképességet azt tönkreteszik, igen.
Zárójel bezárva, ennyit a férfiakról, most pedig akkor a női fogamzásgátlás, vegyük előre a tablettát, ha már a hormonoknál tartunk.
Az összes fogamzásgátlónak a használatának a végső konklúziója az lesz, hogy nem engedjük a petesejtet kikerülni a petefészekből, hogy a teherbeesés az ne történhessen meg. Ez lehet hormonálisan, meg nem hormonálisan, és hogyha hormonálisan, akkor ez lehet kombinált fogamzásgátlóként, vagy csak egyszerűen progeszteron tartalmú gyógyszerként. A hormonális gyógyszereknél a progeszteron az, ami meggátolja a kiürülését ennek a petesejtnek, elvékonyítja a nyálkahártyát, és átalakítja a méhnyaknak a textúráját, és ezáltal nehezen fog tudni feljutni oda a spermium. Az ösztrogén komponens az, ami a ciklus kontrollért felel. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy tabletta, a tablettán belül is 1000 fajta van, ez lehet kombinált vagy nem kombinált, csak progeszteron tartalmú vagy két hormontartalmú.
De mitől függ, hogy kinek mit ír föl, vagy kinek mi javasolt?
Neki mi az igénye? Hogyha egy olyan gyógyszer lenne, ami mindenki számára tökéletesen hatna, és kevés mellékhatással a legnagyobb hatékonysággal, akkor mindenki azt használna. De ilyen nincs. Tehát az, hogy van-e valaki számára olyan jól használható tabletta, amit ő kevés mellékhatás mellett, kívánt hatás elérésével könnyedén a napi életritmusának megfelelően fog tudni használni, az nagyon egyénfüggő. Lehetséges az is, hogy aki mondjuk sokszor utazik A-ból B-be, változkoznak a napi ciklusai, és nehezen követhető az, hogy ő minden nap ugyanabban az időszpontban ezt a gyógyszerbe tudja szedni. Én abszolút azt érzem, hogy az, hogy az ember milyen gyógyszert választ, milyen élethelyzetben, milyen döntést hoz, az leginkább az ő saját felelőssége.
De egyébként ez egy egészen más szemlélet, mint 20-30 évvel ezelőtt.
Nem akarok felületesnek tűnni ebből a szempontból, de ez nem az én döntésem, és nem az én felelősségem. Az a része az, hogy én elmondom, hogy miből választhat, de utána neki kell hazamennie. Szerintem a mi szerepünk egy inkább egy mediátor szerep ebben az egész történetben. Ugye a tablettának is azért több fajtája van, és ez is azt próbálja imitálni, hogy hogyan zajlik egy normál női ciklus. Ugye van egy olyan időszak, amikor az ember szedi a hormontartalmú részét, és ezáltal nem jön meg a menstruációja, és utána pedig lesz egy vérzéses időszak, egy megvonásos vérzés, amikor ez lelökődik, ez a nyálkahártya. Az, hogy ezt szeretnénk-e befolyásolni, hogy ez a nyálkahártya mikor lökődik le, ez is például lehet egy olyan kulcskérdés, hogy milyen gyógyszert választunk. Szeretnénk, hogy hosszan vérezzen valaki, szeretnénk ezt lerövidíteni, vagy akár szeretnénk el is tüntetni.
Mondjuk, ha valaki sportoló, akkor érthető, hogy nem szeretné, ha pont egy világversenyen menstruálna, ez rendben van, de egyébként egy átlagnő életében milyen szempontok vezérelhetik, hogy mennyit, mikor, hány napig, keveset vagy sokat, vagy egyáltalán ne?
három ilyen főcsoportot lehet meghatározni, akiknek nem annyira szerencsés, hogy ez a vérzés bekövetkezzen. Az amerikai társaság egyiként a sportolókat határozza meg, másiként a katonákat, és a harmadiként pedig azokat az embereket, akiknek valamilyen fájdalom kötődik a menstruációjukhoz, ez lehet például az endometriózis is.
És egészségügyi szempontból ez nem lényeges, tehát ez teljesen mindegy.
Tulajdonképpen a vérzés az csak imitálja a női ciklust, és az, hogy ennek most milyen egészségügyi következményei vannak, nem annak vannak egészségügyi következménye, hogy az a nyálkahártya lelöküldik-e vagy nem, hanem sokkal inkább annak, hogy ezt a ciklust ezt mi elnyomtuk, és ezáltal nem került mondjuk az asztalra pár olyan betegség, vagy pár olyan kórkép, ami mondjuk azzal jelezne a jelenlétével, hogy mondjuk a ciklus befolyásolja. Gondoljunk csak egy PCOS nőre, akinek lehet, hogy az lesz az első érzése, hogy megváltozott a vérzés habitusa, vagy mondjuk egy miómára, ami ugye egy méhnek egy jóindulatú elváltozása, ami ott elkezdhet növekedni, és mondjuk lehet, hogy az első jele a jelenlétének az, hogy a vérzés az fájdalmassá vált, vagy bőségessé vált, és hogyha mondjuk ezt az ember egy fogamzásgátlóval elnyomja, akkor lehet, hogy erre a figyelem se hárul annyira.
Rá is tértünk a fogamzásgátlók hátrányaira, amellett a hatalmas előny mellett, hogy az ember biztonságosan eldöntheti, hogy mikor szeretne gyermeket.
Ez egy egyszerű, könnyen hozzáférhető, olcsó módszer, hogyha az ember egy hormonás gyógyszerhez nyúl. Viszont, hogyha olyan célból használjuk, hogy a fogamzásgátló mondjuk úgy, hogy mellékhatásait, de hatásaként szereplő jótékony eredményeket nagyítjuk föl, tehát hogy mondjuk például eltűnnek az aknék az arcáról, a szőrösödése az megszűnik, a vérzés habitusa az beáll, valószínűleg ennek a kezelése nem ebben a gyógyszerben rejlik, hanem igazából az alapokot kellene megtalálni, amit persze a fogamzás gátló maszkolni fog. A mellékhatások pedig abból adódnak, hogy itt két hormont szed az ember, ezért lehet fejfájás, lehet emlőfeszülés, lehet vérzés, habitus változás, közti vérzések a mellékhatása, és növeli a trombózis rizikót is természetesen.
Miért ennyire természetes ez?
Mert az ösztrogén komponensa sajnos fokozza a vérnek a trombogén hatását, ezért csak a megfelelő elővigyázatossággal érdemes egy ilyen gyógyszert beállítani.
Ezért csak x éves korig lehet alkalmazni, és ráadásul erős dohányosoknak nem is olyan nagyon javasolják.
Ugyanezen okokból kifolyólag, mert a dohányzás önmagában növeli a trombózis rizikót, és nyilván, hogyha ezt még fokozzuk egy olyan gyógyszerrel, ami önmagában ezt fokozza, akkor ezek sajnos összeszorzódó hatások.
Ugye kérdeztem, hogy hány éves korig szedhető?
Ez a 40 éves határ, amikor már lehet, hogy az ösztrogén tartalmat csökkenteni kell, ez az egyedüli olyan pont, aminél azt gondoljuk, hogy erre oda kell figyelni. A gesztagén hatású gyógyszereknek, tehát amiben csak progeszteron-szerű hatású anyag van, azokat bármeddig lehet használni. Sőt, hogyha valakinek mondjuk a normál sárgatest hormon termelése elkezd tönkre menni, és mondjuk a perimenopauzális időszakban, tehát a menopauza környezetében, vérzési rendellenességekben nyilvánul ez meg, egy fölhelyezett spirál, amiben mondjuk progeszteron van, és elvékonyítja a nyálkahártyát, akár a megváltást is jelentheti neki.
Rátértünk az egyéb módszerekre, ugye a felhelyezett spirálról beszélt az előbb, mit lehet még felhelyezni, és hogyan működnek ezek az eszközök?
A Szemelvesz Egyetem összeszedte és egy kis videóban kiadta a Magyarországon elérhető legkorszerűbb fogamzásgátlókat. Ha ezt az ember gyorsan átfutja, akkor láthatja, hogy hormonális készítményekből vannak a tapaszok, amiket az ember a vállára rakhat, onnan felszívódik az a hormon mennyiség, ami elegendő ahhoz, hogy ezt a ciklus befolyásolja. Van a hüvelygyűrű, amit a hüvelybe felhelyezve ugyanúgy kis mennyiségű hormon tartalom szívódik föl, és ennek megfelelően ugyanazt a hatást érjük el, mint hogyha egy szájon átszedhető tablettát használna valaki.
Van valami előnye a hüvelygyűrűnek, mert nyilván ez nem olyan kellemes, mint mondjuk egy tapasz.
Mondjuk egy hüvelygyűrűben az a klassz, hogy ha az ember ezt fölhelyezte, akkor 3 hétig hozzá se kell nyúlni. Tehát ez egy picit átmenetet jelenthet tulajdonképpen a tabletta precizitása és mondjuk a spirálnak a mondjuk így lazasága között, amivel mondjuk 5 évig foglalkozni sem kell. A spirálokat is 2 kategóriára tudjuk osztani. Vannak a hormontartalmú és a nem hormontartalmú spirálok. A hormontartalmakban progeszteron van. Attól függően, hogy mennyi hormon tartalmaz, attól függően 3 vagy 5 éven keresztül lehet fönntartani a méhüregében. Ezeket nőgyógyász helyezi föl, ő is ellenőrzi, hogy jó helyen van-e. Ezeknek a nagy előnye az az, hogy nem úgy fejti ki a hatását, hogy nem engedi a beágyazódást, hanem úgy, hogy elvékonyítja a nyálkahártyát és nem engedi az ovulációt.
Fiatal lányok is kaphatnak spirált?
Kaphatnak, de nem biztos, hogy ezzel indítanék. De technikailag kivitelezhető, fölhelyezhető, ez már egy régi mendemonda, csak butaság, hogy nem lehet csak szülés után spirált kapni. A spirálnak azért van egy nagy anyagi vonzata is, úgy, hogyha mondjuk egy fogamzásgátló 3-4 ezer forint, akkor a spirálnak a költsége az inkább 60-70 ezer forint. A hormonmentes spirálok, azokban hormon nincsen, azokban általában réz van, és ez a réz az, ami nem engedi a beágyazódást. Mivel a nyálkahártya nem fog elvékonyodni, ezért lehet, hogy vérzési rendellenesség jelentkezik mellette. Hosszan felhelyezhető a méhüregében, de valahogy a tapasztalat azt mutatja, hogy a beteg elégedettség a hormontartalmúval sokkal magasabb.
Az nem olyan eredményes?
Eredményesebbnek talán még eredményesebb is. Valahogy a fogamzásgátlóhoz az emberek azt csatolják, hogy itt a vérzési rendellenességük és a vérzés habitus változásuk is javul. Ez mondjuk egy hormonmentesnél abszolút nem így van.
Manapság szeretik az emberek távol tartani magukat a hormonoktól. Nem tudom, hogy ön találkozik ezzel.
Nyilván az ember nem szeretne fölöslegesen hormonokat szedni, de hát sárkány ellen sárkány fű kell. Persze vannak természetes módszerek is erre. Ha az ember a ciklusát követi, pontosan tudja, hogy mikor van az az időszak, amit elkerülni kell ahhoz, hogy biztonsággal azt tudjuk mondani, hogy nem esik teherbe, az egy ugyanolyan tökéletes választás, de ehhez egy nagy tudatosság kell.
Jól látom, hogy neked már van párod.
Igen, van.
Hogy mennyire téma maga a védekezés, a fogamzásgátlás?
Hát fontos, nyilván, de először az a lényeg, hogy meglegyen mind a kettő féltől a bizalom.
Nekem már van olyan barátnőm, aki például van barátja, de csak azért kezdett el szedni, mert hogy a menstruáció nagyon fájt, és így nem állt be soha, és akkor azért kezdett el szedni. Úgyhogy szerintem amúgy jó dolog a fogamzásgátló.
És milyen véleményetek magáról a gyógyszeres védekezésről? Mert ebben van ugye hormon, ez nem riasztó?
De egy kicsit, viszont így beállna a menstruáció is, és így azért biztonságosan.
Erről egymás között beszéltek, vagy mondjuk anyukátokkal, vagy esetleg az iskolában? Ez téma?
Nekünk még 8. volt egy ilyen óránk, de ott se fogamzásgátló. Én anyukámmal beszéltem már erről, meg így lányokkal is szoktunk amúgy.
Nekem van két nővérem, ők mind a ketten szedik, és ők is anyukánkkal beszélték meg először, hogy szerinte ez így jó ötlet. Anya is azt mondta, hogy szerinte is ez, úgyhogy...
Otthon beszéltek már a gyerekekkel fogamzásgátlásról, hogy a védekezésről?
Nem. Persze, természetesen beszéltünk róla.
És ők kezdeményezték, vagy önök a szülők?
Hát kerülgetik a témát, de mi nyitottunk bele ebbe a témába a feleségemmel, és megbeszéltük a lányommal, hogy az ő testének a védelme, az mindenkor az ő feladata, ezért a védekezés kulcsfontosságú. És amelyiket a nőgyógyász fog javasolni, és neki a legmegfelelőbb, azt fogja bizonyára választani.
És a fiánál?
Ugyanaz a helyzet, probléma bármikor adódhat, főleg egy fiú a fiatalság hevébe bármikor alkalmi kapcsolatokba bonyolódhat jobban, és ott a nemi betegségek miatt én javaslom neki az ószer. Biztonságot jelent, hogyha valaki gondolkodik, mielőtt cselekszik.
Mi a tapasztalat egyébként a magyar nők, van egyáltalán ilyen felmérés, hogy mondjuk európai összehasonlításban mennyire tudatosak, mennyire élnek és mennyire élnek jól a fogamzásgátlás lehetőségeivel.
Az, hogy vannak fogamzásgátlási módszerek, azok abszolút szerintem köztünk vannak. Egyre inkább ez a természethez való visszafordulás az, ami egyre inkább népszerűbbé válik. Ami miatt jó, hogy időnként felfrissítjük ezt a tudást, hogy sokszor olyan gyógyszerek kerülnek be a magyar piacra is, amik eddig Magyarországon nem voltak elérhetők. Nem biztos, hogy mindenki minden aspektusát ismeri az elérhető gyógyszereknek.
Szóba került már, hogy hazánkban is egyre több a szifiliszes beteg. Erről dr. Galgóczi Ágnes helyettes országos tiszti főorvos, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársa beszél, aki történeti áttekintéssel kezdi a mondandóját.
A legismertebb teória szerint a nagy felfedezések idején Kolumbusz Kristóf hajósai az új világból hurcolták be ezt a betegséget Európába. Hamar kiderült, hogy ez egy nemi úton terjedő fertőzés, és nagyon gyorsan elterjedt, ugye a 15. századról, 15.-16. századról beszélünk Európában. Számos elnevezése volt ismert, és egyes országok a másik országról nevezték el ezt a betegséget. Tehát a franciák németkornak, a németek francia nyavajának.
Ehhez képest mi a vérbajjal, egész udvariasak vagyunk.
Igen. Tulajdonképpen az első elnevezése, ahol szifilisznek nevezték, az a 16. századból eredeztethető, és egy veronai orvos nevéhez fűződik. A 18. században is voltak már próbálkozások arra, hogy hogyan lehet a szifilisznek szifilis gyógyítani, mérgekkel próbálkoztak, ugye higanyterápia volt abban az időszakban, amit alkalmaztak a szifiliszes tüneteknek az enyhítésére, amely ugye tényleg elől mindent, viszont a humán sejteket is, illetve az emberi szervezet más részeit is károsítja, így aztán ugyan a szifiliszből lehet, hogy meggyógyultak a betegek, viszont a higanymérgezés tüneteivel kellett, hogy számoljanak. A 20. században sikerült kimutatni a kórokozót, Chaudin nevéhez fűződik tulajdonképpen a kórokozónak a kimutatása, aztán utána Wassermann, akiről elnevezték azt a speciális reakciót, komplementkötési reakciót, amivel igazolni lehet a megbetegedést, és ugye Paul Ehrlich volt az, aki szintén a 20. század elején a higanyterápia helyett egy arzén alapú terápiát javasolt, ami hát higanyról arzénra váltottunk, ugye mind a kettő mérgező anyag, itt is ugyanez volt a helyzet, hogy ugyan a kórokozó elpusztult, de az arzén mérgezésnek a egyéb mellékhatásait azt elszenvedte a páciens, és 1940-ben fedezték fel a penicillint, és a kórokozó az ma is penicillin érzékeny, tehát ez a betegség egyrészt járványügyi intézkedésekkel kordában tartható, kontaktkutatással, kontaktok kezelésével, szűrésével, és jól gyógyítható is, tehát tulajdonképpen teljes mértékben meg lehet gyógyulni. Még egy ilyen kultúrtörténeti érdekesség, hogy 1910-ben például a Nyugat című folyóirat is megemlékezett arról, hogy Paul Ehrlich ezt az arzén alapú terápiát bevezette, és sajnálkozott azon, hogy hová lesz itt a művészi ihlet, hogyha a szifilis gyógyítható betegség lesz, és ezt a felfokozott állapotot vajon mi fogja akkor visszahozni, hiszen a történelemből tudjuk, hogy számos művész, vagy akár király is szenvedett szifilis megbetegedésben, például Rettegett Iván, akit féltek, és tulajdonképpen az őrültség jelei mutatkoztak rajta, úgy tudjuk, hogy ő is szifiliszben betegedett meg, illetve a francia udvarban és a francia királyok közül is többen szifiliszes betegségben szenvedtek, hiszen akkor abban a barokk érában van sok ágyasnak a jelenléte az udvarban, az bizony a nemi betegségek terjedésének is, így a szifilisznek is kedvezett. Ugye Magyarországon is például Munkácsi Mihály vagy Ady Endre, akik ebben a megbetegedésben szenvedtek.
Ez egy gyönyörű áttekintés volt, köszönöm. És aztán, miután megtalálták az ellenszerét, a penicillint, utána tulajdonképpen eltűnt a szifilisz, de most minek köszönhetjük, hogy ismét felütötte a fejét?
Az, hogy a szifilisznek a terjedése visszaszorult, az nyilván egyrészt köszönhető annak, hogy van terápia, és teljes mértékben gyógyítható. Illetve köszönhető azoknak a szigorú járványügyi intézkedéseknek, amelyek számos országban bevezetésre kerültek. A bőr- és nemi beteggondozók ugye a betegeket nyomon követték, visszarendelték, kerestették, illetve a kontaktkutatás. Ugye meg kell nevezni a betegeknek a szexuális kapcsolatait, hiszen ha ez nem történik meg, akkor az oda-vissza fertőződés folyamatos lesz.
Ezeket de mi történt? Megnyugodott az egészségügy, mert eltűnt a betegség, és kevésbé figyeltek oda, kevésbé gondosan jártak el?
Nem, ezek a szabályok ma is érvényesek, és ezek Magyarországon is ma is érvényben lévő szabályok. Inkább egy kicsit abban az irányba lehet keresni az okokat, hogy mi az oka itt a, nem csak a szifilisz, hanem a gonorrea terjedésének is. A szexuális felvilágosításnak a talán hiányosságait említeném, a szexuális magatartásnak a szabadosságát is említeném, és ezt egy kicsit talán a HIV-fertőzés vonatkozásában is szeretném összekapcsolni. Ugye annak idején, amikor a HIV-et felfedezték, azért az okozott egy olyan mértékű riadalmat, hogy a monogám párkapcsolatokat részesítették előnyben, vagy az óvszer használat előtérbe került, és erre mindenki odafigyelt. Viszont ahogy a HIV ugyan nem gyógyítható, de nagyon jól kezelhető és egy jól karbantartható fertőzés, így egy kicsit a szabadosság is megint visszatért a szexuális magatartások közé. Nem megfelelően érzékelik a kockázatot, azt gondolom ma az emberek.
Milyen tünetekre kell odafigyelni, tehát milyen tünetei vannak a szifilisznek?
A szifilisz az egy olyan fertőző betegség, amelynek több stádiuma van, és ezek a fertőző képesség szempontjából is különböznek. Az akut stádiumban elsősorban a behatolási kapu környékén jelentkeznek az első tünetek, ilyen fekélyes, göbös elváltozások. Lágy jégtájékon például, vagy a nemi szerveken, vagy akár a szájon is jelentkezhetnek, vagy a végbéltájék környékén. Azonban ezek egy idő után akár kezelés nélkül is elmúlnak, viszont ez nem jelent gyógyulást. A második stádiumban már szintén kifejezett tünetek jelentkeznek, ez is egy ilyen néhány hétig tartó állapot, amelyből szintén akár kezelés nélkül is tünetmentessé válik a páciens.
De milyenek a tünetek?
Általános fertőzésre jellemző tünetek is lehetnek, a láz, a gyengeségérzés, de amit említettem, elsősorban ezek a fekélyes elváltozások a bőrön, a nemi szerveken, a nyálkahártyákon, szájon, végbéltáj környékén.
Ezek újra megjelennek.
Ezek újra megjelennek, így van. És a harmadik stádium az, amikor már egyéb belső szerveket is károsít a kórokozó, és ezek a hosszú távú szövődmények, ami a neuroszifilis, tehát idegrendszeri tünetek jelentkeznek, például járászavarral jár, vagy kardiális tünetek jelentkezhetnek, de ez azért már évek múlva alakul ki az elsődleges fertőzéstől. És még egyet kell megemlíteni itt a terjedési módok kapcsán, a nyáron magzatra történő terjedés, tehát a terhesség ideje alatt is megfertőződhet a magzat, illetve az újszülött már a betegséggel együtt születhet. Folyamatosan nyomon követjük ugye a járványügyi eseményeket, és Magyarországon ugye kötelező a várandósok első trimeszterbeli szifilisz szűrése. Ennek ellenére tavaly évben megnövekedett a beleszületett szifiliszes megbetegedések száma, 91 ilyen esetet regisztráltunk, amelyből 26 az halállal végződött, akár már méhen belüli magzati elhalásról, illetve születés után a konnatális szifilisznek a szövődményeiben történő elhalásról beszélünk.
Hát ez nagyon sok.
Ez nagyon sok.
Most nem járnak szűrésre a nők, illetve nem járnak terhesgondozásra a nők, vagy hogy fordulhat ez elő?
Esetlegesen a várandósnak a nem megfelelő együttműködése egy terápia végigvitelében, illetve a várandós az első szűrés után fertőződik meg, amikor már ugye nincs szűrési kötelezettség, és nem biztos, hogy ő, ha ilyen tüneteket észlel magán, akkor orvoshoz fordul, lehet, hogy a nőgyógyász sem észleli ezeket a tüneteket.
Ugye a nőgyógyászok azért általában értenek a nemi betegséghez.
Nem biztos, hogy felismeri a tüneteket, nem biztos, hogy erre gondol. A nemi betegségeknek a kezelése, az tényleg a bőr és nemi gyógyásznak a kompetenciája volt. Ők ebben gyakorlattak, erre képzettek. Mivel nem volt Magyarországon szifilisz halmozódás, vagy szifilisz járvány az elmúlt időszakban, hát a nőgyógyász nem is biztos, hogy találkozott valaha is szifiliszes beteggel.
És mi a teendő a járványügy szerint? Tehát mit kellene lépni?
Nos, az intézkedési lehetőségek közül ugye, amit említettem, ez az első trimeszterbeli szűrés megvan. Van egy ajánlás, ami még most csak egy ajánlás, hogy lehetőség van a várandósoknak a második, harmadik trimeszterbeli szűrésére. A kormányrendelet tervezet került benyújtásra annak érdekében, hogy ez is egy kötelező legyen, illetve addig is, amíg ez a kormányrendelet még nem élesedik és nem lép hatályba, tavaly novemberben vezettük be a szülőszobán történő szűrővizsgálatot. És hogyha gyors tesztes vizsgálattal felmerül a gyanúja a fertőzésnek, akkor azonnali terápia, megerősítő vizsgálat, a magzatnak a vizsgálat, illetve újszülöttnek a vizsgálat, a terápiába utalása megtörténik. Tehát ezek azok a lépések, amiket már megtettünk. Nyilván itt a kontaktkutatásnak a megerősítése, azt gondolom, hogy az még egy feladat, ezt újra kell tanulni.
Úgyhogy ezt nem járványügyi szempontból nézzük, igen, hanem valaki szeretne vigyázni magára, akkor milyen bölcsességeket tudna mondani, tehát mit tegyen?
Ugye a monogám párkapcsolat nyilvánvalóan fontos lehet, rizikós szexuális magatartásnak a elkerülése. Az óvszer használat az egyértelmű, tehát az óvszer, mint egy fizikai barrier, az megakadályozza ezeknek a kórokozóknak a partnerre történő átadását, és a szexuális egészséggel kapcsolatos önismeret az szerintem nagyon fontos ebben a kérdésben.
A mai műsor a fogamzásgátlásról és a szifiliszről szólt. Két szakértőnk volt, Galgóczi Ágnes helyettes országos tisztifőorvos és Keszthelyi Márton szülésznőgyógyász. A riporter Pilisi Csenge, a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.